olyan fontos a módszer, hogy időnk is van. Hogy ismételjünk át a dolgok az elejétől, jó? Javaslom. Mert már belekezdtünk, ott is folytattak már. Lehetjük gondolatot azért magával az egész problémával, hogy előttünk legyen a kérdéskör. A alapvető feladat egy vagy nulla kimenetű eredményváltozónak az előrejelzés. Csak egy vagy csak nulla lesz a kimenete. Ez valami igen-nem kapcsoló, egy tulajdonság megléte vagy hiánya a jelenség. Két kategória egyikért az előrejelzése teáltatlan. A közgazdasági problémakör, amiben beágyazzuk, lehet mondani orvos és pszichológiai és mindenféle más, a vállalkozásoknak a szomorú vagy vidámok sorsával foglalkozik, vagy csődbe ment a vállalkozás, mi működik. Ez meglehetősen praktikus probléma, kereskedelmi bankok alkalmaznak is ilyen modelleket, valószínűségi modelleket. Tehát a közgazdasági probléma csőd előrejelzése igen vagy nem. A feladat döntéselméleti két lépésből áll, mint bevezettem, amire támaszkodunk, a magyarázó változó ismerete, természetesen a regresszió szemlélésről van szó, a cső vagy működéssel kapcsolatban hozható értelmes magyarázó változó támaszkodva. Hát a lény példában ezek a nyereségesség színvonala, meg a eladósodottság színvonala, X1 és X2 lesz a későbbiekben, és ezeknek az ismeretében, első lépésben nyújtunk egy statisztikai apparátuson át egy csőd valószínűséget, vállalkozásra vonatkozóan, egy konkrét számértéket. Ez a csőd valószínűség a későbbiekben nagy P-vel jelzett. Ez természetesen függvénye annak, hogy a vállalkozásnak milyen a mérleg eredménykimutatás adata. Tehát a magyarázó változók értékében ez más és más lesz. Ezért úgy fogjuk hívni, hogy feltételes csőd valószínűség. A feltételes csőd valószínűség kalkulálása az egy technikai részletkérdés, egy apparátus mozgatása. Erre szolgál a regresszió analízis, amit a kultúrban speciálisan, hogy logisztikus vagy logit regresszió számítás. Produkál számunkra a modell csőd valószínűséget. Ezt a későbbiekben majd értse úgy a társaság, hogy az egyes esemény valószínűsége, a mindenkori egyes esemény, csak most a csődök pólóink y egyenlő egyen. És ezt követően ennek birtokában jön a döntéselméleti fázis, amikor megítéljük, hogy a csőd valószínűség meghalad-e egy általunk szubjektíve húzott határ, és ha igen, akkor az előrejelzés egyes, és hogyha nem halad meg, halottan marad, az az előrejelzés. Tehát ezt a két lépést kell megvalósítani a mai óránkon, a mai fejezetben, vagy előadáson, az első lépés, a hogyan kalkulálni csőd valószínűséget, mozgatni a logisztikus regressziós számítást a mintán, x1, x2 és y adatait összekapcsolni regressziós paraméterekkel. Második lépésben okosan meghúzni azt a határt, hogy mi fölött csődbeszél, és ha pedig nincs csődbeszél. Predikció vagy klasszifikáció. Az erre vonatkozó adatállományt illusztrálta a bevezető táblán. 50 vállalkozásról a számok, számolni fogunk, megjelenik a formulák, tehát a számok érdekesek lesznek, ezért a adatokat is végigpörgetném még egyszer. 50 vállalkozásnak az adatairól fogunk beszélni. Az is fontos lesz a teszteknél majd, hogy 10 csoportban van sorolva az 50 vállalkozás, tehát 10 variáns jelenik meg X1 és X2 tekintetében. Ha végignézi az adatokat, onnan a -4-2 kombinációtól haladunk a 8-1 nyereségesség adósság szint irányába, tehát mintha ez a csőd helyzet javulna, ahogy a haladunk lefelé a táblában variánsolva a gyásra. Ez a tíz kovariánsba sorolódott, F-fel jelöljük azt, hogy hányan fordultak elő a variánsban, Y a sorsát jelző, hogy csőd 1 vagy 0 a működés, és a többi értelemszerű. Az 50 cég között 7 darab, tehát 14% lesz a csődbemeltek aránya, ha megszámolja, hogy az egy Y1-esek mellett hányan vannak, 7-es lesz, és a maradék 43, aminek működik, probléma mentes, minden oké. Ezeket így előre bocsátva látják a P-oszlóba foglalva, a variánsonkénti más és más egyelőre fekete dobozként működő, hogy hogy jön ki a szám, csővalószínűségeket, egyre csökkennek, látják, hogy X1, X2 javul, némileg javul, úgy tűnik, ez a tendencia, 0,8-szor elkezd menni lefelé szépen, 0,002-re ez a csővalószínűség, és még azt is hozzátenném a táblához, az ismétlésképpen, hogy két döntési szabály a lehetséges sok-sok-sokból kettőt ragadtam ki. Egy értelemszerű C cut value 0,5-öt az 1/2-re, és egy számomra kedvezőbbet, a kölcsönadás szempontjából szigorúbbat, mert az lesz a feladat végén, hogyha csődösnek ítélem, tehát egyesnek, nem adok hitelt. Ha nullásnak ítélem, akkor hitelezem, mert akkor azt az előjelzésem, hogy működik. Tehát szigorúbb a vége, mert vagy visszajön a pénzem, vagy nem. Közben van egy ilyen fél valószínűség, ami amiben azon múlik, hogy a C 0,3, 0,5, 0,7, 0,1, vagy mennyi, mert lehetne más is. Hát, ezt olvasom ki újra. Látják, hogy az előrejelzés, hogy az a T értékek meghaladják a C 0,3, vagy a C 0,5, annak idényében értelemszerűen van a bigyezt egy 1-es, vagy egy 0-át, és összevethetünk majd a későbbiekben, hogy mi volt az empíria, az Y=1, ha 1 mellett 1 van, jól csinálta, hogyha 0 mellett 0-t jelent, jól csinálta, ezt úgy hívják, hogy korrekt klasszifikációkat az aránya, ha 1-0 vagy 0-1, az meg értelemszerűen inkorrekt. Természetesen majd valami kritériumot kell rögzíteni arra vonatkozóan, hogy az inkorrektséget, hogy szorítsuk minél szűkebbre. Ez a feladat, ez a közgazdasági feladat, amivel van egy statisztikai és egy döntés elméleti apparátus. A paraméterbecslés végeredménye, be fogunk vezetni egy új paraméterbecslési eljárás. A maximum IQ módszer lesz majd a alternatíva a legkisebb méretek módszere mellett. Igen, nem tudom, erre kitértem a előadás végén, hogy legkisebb méretek módszerével is lehetne becsülni itt a paramétereket, mert az Y eredmény változó 1-0, tele van 7 darab 1-esre és 43 nullával, és regresszálom az X1, X2 minden további nélkül lehetne az OLS-sel. Csak kijöhet az előrejelzésre csődvalószínűségbe, hogy a 0-1-en kívül a mínusz vagy egyre nagyobb számtáv, az probléma. Nem jó a legkisebb méretek módszere, és majdan ki tudjuk használni azt a tényt, hogy ez egy bennülő folyamat, tehát ilyen igen nemekből érezményszerűen húzgálunk, praktikusan a egyes esemény valószínűségét keressük. Tehát regressziós paramétereken át kapcsoljuk össze X1-et, X2-t, az Y=1-jel, vagy az Y=0-ával. A majdani maximum likelihood paraméterbecslés végs optimális eredményei megjelentek a táblán a felső sarkában. Két magyarázó változóhoz két koeficiens. Itt majd én B1-jel és B2-vel jelzem, és a tengelymetszet a lesz, látják, kimondanám az értéküket, de ma későbbiekben még egyszer ki fogom mondani, mert számolni szeretnék vele, hogy majd a gyakorlaton ugyanazt tudják számolgatni a számok kérésben. Ez a mínusz 5,73 tengelymetszet, a mínusz 0,63 B1, tehát a nyereség súlya, és a B2, a 2,31 az elhatósodottság szintjének a súlya, fogja összekapcsolni X1, X2, Y-nal, hogy nyerjünk azt a 10 darab csődvalószínűséget. Tehát a 10 darab csődvalószínűség 50 cégre vonatkozik, csak nyilvánvalóan egyforma X1 és X2, ahol 3-an vannak, ahol 20-an vannak, ilyesmi, nyilván mindenkire egyöntetően ugyanaz az előrejelzés. A paramétereket azért olvastam ki, mert a paraméter értelmezést, ezt a következő problémát, mi a jelentése a paramétereknek, valahol ebben a környéken hagyjuk abba a paraméter értelmezésnél, de az értelmezéshez, értelmezhetőséghez föl kell idéznünk az OCS fogalmát. Tehát visszamegyek oda, hogy feladat, csőd valószínűség előállítása, feltételes, tehát x ismeretében nagy p x mondja, hogy egy feltételes csőrvalószínűség, és amit modellezni fogunk a minta adatai alapján, az nem maga a csőrvalószínűség első lépésben, az majd csak a végeredmény lesz, hanem az az odds fogalma. Ha visszaemlékeznek rá, akkor a csőrvalószínűséget felírjuk egy másik mennyiségnek a függvényében. Ez az úgynevezett, a nevezetes fogalom, a nevezetes fogalom, ez az odds, két valószínűség hányadosa, itt jelen esetben a csőrvalószínűség és a működés valószínűség valószínűségében hányadosa kijön szóba. És hát ezt az arányt, hogyha 0,8 a cső, 0,2 a működés, akkor ez a 2 hányos a 4, és akkor az egy már beszédes szám, hogy négyszeres az egyik a másik. Ezt fogjuk modellezni a statisztikai apparátussal, erre vonatkozóan fogalmazunk meg egy függvény típust, és ahogy megfogalmazunk a függvény típust, jön a paraméterek értelmezhetősége. Ez tehát az én gondolat menetemnek a lényege. Nézzük, hogy az odds, tehát a csődvalószínűség, tehát működés valószínűség, ami nagyon nem mindegy, egynél kisebb, hogy egynél nem, és bármekkora lehet, ha belegondolnak, annak függvényében hogy írható fel a végső keresett PT érték. Az átalakítást magyaráztuk, a emlékeim szerint a utolsó megelőző órán végettáján. A átalakítást látják, hogy P per 1 minusz P plusz P, tehát a nevező 1, semmi nem változott, tehát számlálót írtuk fel. De ha egyszerűsíti a törtet a működés valószínűségével, a nagy Q 1 minusz P ért áll, P per Q természetesen feltételesek, hiszen minden X-nek szintjeinek a függvénye, P per Q az a, az, az old. De figyelem, az az odds, az a cső per működés viszonylatú odds. Na hát hívjuk úgy, hogy odds, miután két kategóriákban fölösleges hozzászúrni azt, hogy cső per működés valószínűsége, tudni fogjuk, ezt értjük alatta, úgy hívjuk, hogy odds. És nézzük meg, hogy ezt is hangsúlyoztam a múltkor, a könnyebb számolhatóság érdekében, ott van a Q per Q, tehát az 1 minusz P per 1 minusz P, az a működés valószínűségben nem működés valószínűség, ami természetesen mindig 1, mert ő a mágis. Ahhoz képest mondom majd meg, hogy arról nem kell számolni, de odds-nak odds. Azaz ön odds, a működésnek önmagával vett odds, ami értelemszerűen 1, őt ne kelljen számolni, hozzá viszonyítva megmondom, hogy hányszoros a cső per működés valószínűség hányos. Így a cső valószínűséget, nézzék meg, felírtam két típusú odds megoszlási viszony számáként. Az egy, a nevezőben az ön odds, a bázis odds, és a hozzá kalkulálandó másik, tehát a statisztikai apparátus által a minta alapján kalkulálandó másik, az az odds-odds, tehát az a csőper működés valószínűség hányados. Tehát a tétel, amire most nagyon intenzíven hivatkozni szeretnék, az úgy, hogy csőd valószínűség, az odds per 1 plusz odds. Működés valószínűség, az meg a másik odds-nak a megoszlása a nevező összegében, az az 1 per 1 plusz odds lesz a későbbieknek. A tanús innen még semmit nem tudsz, ez még csak egy átírása a képletnek. Feltevéssel kell élni, hogy az odds hogyan alakul a magyarázó változók függvényében. És ugrunk egyet a harmadik formulára, az odds x, x feltétel mellett értelmezett odds, nézzék csak, egy növekedési modell. Tehát ez egy ilyen exponenciális modell, amit a nem lineáris modelleknél tárgyaltunk, azt mondom, a jövedelem növekedésében, vagy valami ilyesmire szólt a példa, ez ugyanaz, Ez az exponenciális és a kitevőben egy lineáris hüllény. Az egyszerűség kedvéért látják, hogy alfa, meg bétászor x, ott a béta az lehet egy paraméter vektor, és az x lehet x1, x2, x3, stb. Itt az egyszerűség kedvéért úgy írtam, hogy bétászor x. Kell egy feltevés, hogy működjön a paraméterbecsés. Ennek a modellnek, ez az egyet, úgy értem, hogy ennek a logic modellnek majd, mindjárt látjuk a nevét is, hogy honnan kapja, aztán már erről is hosszú az elmúlt előadás végén, ez az egyetlen feltevése, semmi más. Ez egy létrejű feltevés, hogy gondoljanak bele, ez az odds, ez a csökken működés hányados, ez egy exponenciális görbe mentén alakul. Nyilván nem lineáris, nem lehet lineáris, egy exponenciális, hát ennyi valami, lehetne más is, de a logic modell ezt tételezik el, és azért hívjuk logicnak a regressziót, mert látják, hogy úgy lesz belőle log-lin modell, ez egy log-lin modell, aminek a terminológiájában a nem lineáris modelljének a terminológia, ez egy log-lin modell, mert ha veszi mindkét oldalot is, mert a log-odds az már lineáris alakul. Tehát a feltevése végül is ennek a modell családnak, hogy az odds logaritmusa, amit hívjuk későbbiekben logicnak, az lineárisan alakul a magyarázó változó függvényében. Tehát ha majd azt látja a következő dián, ki lesz számítva a logic értéke, akkor az nem más, mint egy lineáris függvényben behelyettesített konkrét számérték, amit nyújt a lineáris modell. Oda lyukadtunk ki ennyi megközelítésen, megfontoláson át, hogy hát a paramét x adott, magyarázó változókat tudjuk, hogyha az alfa és a beta paraméter kalkulálni tudjuk valamilyen paraméterbecslési eljárás révén, akkor kiszámítható a logit, egy lineáris hüvé, exponenciális oszható, és beírható oda a jobb felső sarokba a szám. És ezt megteszi a kedvünkére a négyes pont, hogy tudja, hogy e alfa, bétászor x, per 1 plusz e alfa, bétászor x. Tehát magyarázó változókhoz súlyok, azok a súlyok, amik a nyitó dián, azért léptem oda vissza hozzá, az a három szám, amit majd végül egy új, a maximum likelihood eljáráshoz szolgáltatni. Ez a gondolat mellett. Tehát most a paraméterbecslés következik tulajdonképpen, de még nem az, hogy hogy jön ki a paraméter, mert engedjék meg, hogy hozzátegyem, hogy itt most az a legutolsó nálam. Itt most inkább a paraméterek értelmezése, és utána a döntéselmélet, hogy hogyan klasszifikálod. Az a új oldal. Az értelmezésekre kell kezdeném, annak fényében, hogy legyenek adottak a paraméterek. Ezt egyébként jogosan mondom, mert hozzá kell tegyem, hogy a majd nem sokára ismertetésre kerülő paraméterbecslési eljárás nem zárt képlet, iteratív, induló értéket kell adni a paramétereknek, amit majd az fokozatosan javít. Most azt is mondhattam volna, hogy legyen az induló paramétereink, a három szám, mert ők lesznek egyben az optimálisak is, és akkor nézzük meg, ha van három paraméterünk, hogy mit jelent a paraméter. Az értelmezések, ez a számunk kérdésünkben úgy fogják olvasni, az lesz, hogy logic modell felismeri, logisztikus regressziót, és az lesz a feladat, hogy értelmezze a paramétereket. És meg lesz abban a három paraméter. Az a három paraméter, amit ott fönt az előbb meghivatkoztam. Ide is ki van írva a közülünk kettő, az a kettő, amely érdekes számomra a cső esély modellezése során. És ha azt mondom, hogy értelmezze a paramétereket, akkor ezt fogom kérni megállapodás szerint, nem fogom odaírni, hogy mit kérek, az értelmezésen itt ezt fogom érteni. Az egyes pontot, az az OR mutató, az egy a log-lin modellre, vagy az exponenciális modellre úgy hívtuk, hogy növekedési ráta, ha visszaemlékeznek rá. Most ugyanarról beszélek, hát most odra és ilyenek hívják, mert látják, hogy ez a cső valószínűség modellezés, ez a magja, az az odd modellezése. Itt annak van értelme, hogy ha valami mozdul, adósságszint, vagy nyereségszint, akkor annak mi a hatása az odzra? Tehát az odz mozgatja a valószínűséget majd a későbbiekben. Mert itt a paraméter értelmezésnek az a lényege, hogyha magyarázó változó egyenséggel egy szinten magasabbra kerül, vagy több, vagy mit tudom én még, akkor az odz hogyan reagál. Ezt próbálja meg az OR formula körbejárni, E ad, D-tászor X plusz 1, látják, mert járja az utat, X-et megemeli egy egységgel megemelte X-et, akkor végrehajtja a magyarázó változó emelkedett, megváltozott, abszolút értelemben, még ezt is hozzátenné, körbejárja az árójelet, D-tászor X meg beta, és nézzék meg a megszokott módon, a Lodin modellje már megszokott módon, ott kiemeli azt a multiplikátort, azaz E ad beta. Ezt úgy fogja a programcsomagban találni, hogy exp coe, tehát exponenciális a koeficiensnek. Olyan fontos mutató ebben a kérdéskörben, hogy a programcsomag szolgáltatja. A leveles a programcsomag többsége szolgáltatja, ezt vele ne kelljen kalkulálatlan utána. Na hát ez az E, a beta, ez a megváltozás hozzá gyakorolt hatása, tehát a változás előtti és utáni arány, ezért hívják OR-nek, tehát az odds ratio mutató. Na hát, hogy tudjak róla beszélni, ezért citáltam a paraméterek értékét, ott viszont a nyereségnek emlékeznek mínusz 0,63 volt, de most ott is van. A lakossági pedig 2,31 volt, az is ott van, ki van írva a formulában. Na ez az a számítás, amit kérek akkor, amikor azt mondom, hogy értelmezze a paramétereket, és oda lesz írva, hogy mínusz 0,63 és 2,31. Akkor abstart, eladott képez belőlük, tehát exponenciát úgy, ahogy itt látja, kalkulálja a 0,53, vagy kalkulálja a 10,1-et, és akkor tudja, hogy szorzót kapott. Amit itt kalkulál, az ott az egyes formulában az az X koeficiens, az a szorzó. Tehát, hogyha a nyereségre kiegyezve a dolgot, hogyha a nyereség egy szinttel magasabb a vállalkozás, mert itt színvonalakról van szó a X-ekben, egy szintet emelkedik a nyereségessége, akkor ennek hatására 0,53-mal szorzódik az odds. A csőd valószínűség per működés valószínűség hányadosa. Nem a csőd valószínűség, ezt most ezerrel aláhúzom. Az odds szorzódik 0,53-mal, tehát 47%-kal csökkent a csőd esély. Ez az óra. Ez tehát az értelmezése a paraméternek. Ez az egyik kulcsfeladat a logic model eredményeinek az alkalmazásakor. Ez az értelmezés, ezért nem lehet elégszer halálúzni. Az adósság esetében pozitív a paraméter, annak más a hatása, ha emelkedik a megadósodottság a csődre, mint hogyha a nyereségesség emelkedik, megváltozott az előjel. 2,31, ez a jó nagy számot ad, látják, képezi, és akkor kerekítési pontatlanságoktól eltekintve nyeri a 10.1-et, tehát hogyha adósság színvonal, eladósodottság szintje egy egységgel magasabb egy vállalkozásnál, akkor nála a csőd valószínűség per működés valószínűség hányados meg tízszereződik. Egy döbbenetes magas OR érték jött ki. Tehát konklúzió, az értelmezze a logit modell paramétereinél, képeznie kell ezeket az OR értékeket, és százalékosan mondani, hogy hány százalékkal csökkenti, vagy emeli az odds-ot. Van egy marginális hatás egyébként, tehát hogyha a nyereség és a vagy adósságszint egy egységgel magasabb, a valószínűségre is gyakorol természetesen hatás, de az már egy kicsit másabb, az már függ a P és a Q értékektől, tehát nem csak a paraméter értékétől, hanem a csőd valószínűség és a működés valószínűség értékétől a adott X1 és X2 feltétel mellett. Látják a képletünk, ez a marginális hatása valószínűségre. Valószínűséget kell a kérdéses magyarázó változó tekintetében deriválnia, xj szerepel most ott konkrétan, és a formula itt tartalmazza a koeficienst is, és tartalmazza adott, rögzített kovariáns, a 10 kovariáns egyike mellett, ami a táblában szerepel. Ez a mi példánkban, nézzék csak, ez a nyereség 3, kezdődik a kettes pontban kiszámolott a kalkulálás az eredménynek, a válasznak. A nyereség egyenlő 3, és az adósság egyenlő 3 pontban tudom értelmezni ezt a mutatót. Tehát a logikáját tekintve rokon a rugalmasság mutatójával, ahol meg kell mondanom a kovariáns értéket, hogy honnan most múl, és akkor mi a hatása. Tehát a kettes pont az már a valószínűségre vonatkozó hatás mondja. Természetesen az x magyarázó változó paraméterétől is függ, és hát attól a valószínűségtől, attól a két komplementer valószínűségtől. Ha megnézik, akkor a nyereség esetében az a beta koeficiens a már említett mínusz 0,63, és ha visszakeresi a táblát, előző vitótáblát, akkor látja, hogy a 3-as kovariáns mellett a még nem tárgyalt módon hogyan jön ki a csőd valószínűség, de az értékét már látta, hogy 0,3383-ot találni a P-oszlomban, aminek a komplementer a Q az a 0,6017, és a 3 számot, hogyha összeszorozza, akkor az a mínusz 0,141 a választ arra, hogy ha a nyereség egy szinten emelkedik, akkor hogyan változik százalék ponttal csökken csőd valószínűség. Hát az értelmezésekről ennyit, tehát van egy OL mutató, ami az OCR-ra való az OCR érzékenységét a magyarázó változók tekintetében közli, és van egy marginális hatás a valószínűségre, hogy a cső valószínűség olyan reagál X1-ben vagy X2-ben történő elmozdulásra. A harmadik pont az nem tartozik hozzá a tananyaghoz, tájékoztató jellegű, hogy a modellben a heteroszkedozitás nem kell keresni, mert biztosan van vele járója, de erre most nem kívánok kitérni részleteiben. Hát itt jön a lényeg. Ezt most alaposan megbeszéljük. Ez egy olyan tábla, ezt a táblát meg fogják kapni, a gyakorlatban is szerepel, ez a számolja ezt a modellt. Önök is tudják használni, át kell írni a számokat és mindent tudok számolni. Ez a tábla jó sok számot tartalmaz, azt kell mondja, hogy minden porcikája fontos. Először is bemutatja a csőd valószínűség kalkulálásának a metódusát, és amikor látjuk, hogy a csőd valószínűséget a regressziós paramétereken át hogyan kalkuláljuk, akkor lesz kézenfekvő annak ismeretében magának a paraméterbecsülési eljárásnak a fölvázolása. Aminek a maximum likelihood módszer nevet fogjuk adni, mint mutatja a diacím. Megismétlődik az adatállomány. Látják a paramétereket fönt, látják az X1-X2 magyarázó változó értékeket, és látják a gyakoriságokat. Vegyük az első vállalkozást, ott F egyenlő 1 van, tehát az első kovariáns tényleg egy vállalkozás, az első vállalkozásunk, és nézzük meg, hogy ha a regressziós koeficiensek adottak, akkor rá vonatkozóan hogy jön ki az a 0,842-es csőd valószínűség, ha adottak. Utána, ha adottak a koeficiensek. Utána megnézzük, hogy a koeficiens hogy mozgatja a csőd és a nem csőd valószínűséget. És onnantól kezdve tudunk átérni a paraméterbecsülési eljárás lényegére. Tehát első lépésre a gondolatmenetnek, hogyan kalkuláljuk a P feltételes valószínűséget. Hát a mínusz 5,73, mínusz 0,63 és a 2,35 segítségével, ha visszatérnek gondolatban a csőd valószínűség átírására, mikor visszavezetjük az oncokra, akkor annak a legbelső magja a logicból, tehát a lineáris függvény előállítása, mert utána őt kell exponenciális rendelni. Tehát első mozdalat, ahogy a sugallja a tábla, a logic értékének, a feltételes logic értékének a kiszámítása erre a variánsra, ez egy egyszerű. Ez most úgy néz ki, hogy mínusz 4 és 2-re. Az az x feltétel. Triviális a dolog, neki lát és kalkulálja a logitot. Tehát a lineáris score. Mondom, jó. Mínusz 5,73. Plusz. Mínusz 0,63 szor. Mínusz 4. Plusz. 2,31 szer. 2. Ez a lineáris regresszió kivény számított értéke, de tudja, hogy amit nyer, az a logic. Hol lesz, tehát nem kell számolni az értékét most, elhisszük, hogy arra jól számolt az Excel. A logic 1,413. Látják? Ez így jött ki. Az a lineáris kivény számított érték. Nekem a csőd valószínűséghez ez nem elég, nekem az odds értékre van szükségem. De az oddsról tudjuk, hogy az az exponenciális logit, tehát e ad, és a lineáris függvény számított értéke a kiterőben. Tehát tovább megy a számításban, és azt mondjam, hogy exponenciális 1,413. Majd ha rákattint az Excel programon, ezt is fogja látni. Hozzá kell tegyem, az Excel program az egyben képlegyűjtemény is, mert látja a képletet, hogy hogy számol. És akkor kapja azt a 4,1082-es odds értéket. Tehát a mit mond, hú, ez már az 1,413 még nem volt annyira beszédes szám, de ez a 4,1, ez már nagyon az. Mit mond az odds? Hogy ennél a variánsnál, a mínusz 4-es ketteseknél, most csak egy van ilyen, de a mínusz 4 ketteseknél a csőd valószínűség durván 4-szerese a működés valószínűségnek, 4,1-szerese. Azért, mert annyi az odds. Tehát az oddsnak tartalma. Na hát, hogyha megvan az odds, akkor onnan egyszerű a számítás, mert képlet odds per 1 plusz odds. Tehát 4,1082 per 5,1082. Tehát ki fog jönni az a 0,8042. Ha a működés valószínűségére kíváncsi, akkor pedig azt számítja, hogy 1, mert az egy a másikot, a működés odds, de azt nem kell számolnia. A működés valószínűség, hát úgyis úgy számolja, hogy akarja tőlem, tehát kivonja egybe és megkapja a működés valószínűségét. De hogyha első lépésben kell azt számolnia és nem akar kivonogatni, akkor egyszerű a formula, mert az egyes odds per egy plusz az odds. Tehát a másik megoszlási viszonyszámot kell számítani. Az már úgy néz ki akkor, hogy 1 per 5,1082. Nos, tehát a paramétereknek a birtokában, ha a paraméterek adottak, egyszerű a számítása a csőd valószínűségnek, és onnantól a működés valószínűségének. Ha megnézik az adatokat, most már látjuk, hogy kalkuláljuk a számokat, látják, hogy 0,80, 0,68, utána durván leesik 0,0061-re, 0,38 pontot, és a végén a feltételes valószínűségek kovariáns ismeretében tendencia, hogy zuhannak le. A feladat, mondjuk meg a minta, ez egy olyan minta, tehát most ez volt a hogyan kalkuláljuk a csőd valószínűséget lépés, most pedig rátérünk a következő lépésre, hogy milyen elvet kézenfekvő alkalmazni a paraméterek becslése érdekében. Ez a maximum likelihood-el hogyan közelíthető meg egyszerűen. Ez a minta tartalom, ez egy szekvencia, ebben egyeseknek és a nulláknak a sorozata, vettünk egy 50 elemű mintát, és ebben a mintában, ezért mondom, hogy Bernoulli folyamat, ebben a mintában van 7 egyes, tehát 7 csődbe ment, és a többi működik. Gondolják el, hogy ha ismeri a paramétert, mint ahogy itt van ez a három paraméter, akkor abból legyártja a csőd valószínűséget, és látja, hogy csődbe ment a cég, vagy működik a cég. Tehát a paraméter függvényében megadható egy vállalkozásra mind a csőd valószínűség, mind a működés valószínűség. Hogyha megváltoztatja a paraméter vektort, más értéket ad neki, akkor lévén a paraméterektől függ az a P-osztóknak minden adata, meg hát a működés valószínűségek is, azok is megváltoznak. Gondolatmenetünk lényege a paraméterbecsülés során, hogy határozzuk meg mindenkire az 50 elemű mintán belül, ez az el, határozzuk meg mindenkire az 50 elemű mintán belül a saját eseményének, a saját sorsának a valószínűségét. Hát mert a minta bekövetkezett, és az a 7 bedőlt, 43 meg működik. Mondjuk már meg, hogyha meg lehet mondani, hogy mennyi a valószínűsége a 7 bedőltnek, és mennyi a bedőlésnek, és mennyi a működőknek. Megmondjuk a csőd valószínűséget a 7 csődösre, és megmondjuk a 43 működőre, kiszámolható. De miért számolható ki? Mert ismeri a három paramétert. Következő lépése a gondolatmenetnek, hogy mondjuk meg most az 50 darab valószínűség birtokában, ez 50 darab valószínűség 50 cégre, az 50 elemű mintának az együttes bekövetkezési esélyét. Hogy ez a 7 darab, 1-es és 43 nulla bekövetkezik. Tehát második pont, a minta együttes bekövetkezésének a valószínűsége. Hát ez nem jelent más, mint az 50 darab, közöttük 7 darab csőd valószínűség, tehát P és 43 Q valószínűség összeszorzását jelenti. Itt hozzá kell tegyen, hogy a mintavétel függetlenül történt, meg ilyesmi, hogy ez igaz legyen, de ez most csak bonyolítja a tüzet, didaktikusabb a valamit, amit kitérőkkel nem teszünk. Hát az 50 darab egyedi, cégenkénti valószínűsége, de mindenki a saját, akinek egyes volt, az egyes esemény, akinél nulla van Y-ban, a nulla esemény valószínűség. Összeszorozza. Megkapja a minta együttes bekövetkezésének a valószínűségét. Az egy szám. Az a szám, az úgy fogja hívni, hogy a minta likelihoodja, hogy oda van írva. Az 50 darab, köztük 7P, és 43 Q szorzata. Itt kiolvashatja, hogy melyik az a 7, mi a csőd valószínűség a csődbenetekre, és mi a valószínűség a működőkre, benne van a táblában. Az a minta likelihoodja, az az 50 tényezőből álló szorzata. Itt van a módszertan lényege, ha megváltoztatod a mínusz 5,73 helyett mínusz 6-ot, a mínusz 0,63 helyett mínusz 0,5-öt, meg a 2,31 helyett 2-t, akkor az a P-osztó átrendeződik az Excelben, a Q-osztó átrendeződik, az a 7 darab P szer összeszorozva, és szor még a 43 Q, az is megváltozik. Furcsa, a minta együttes bekövetkezésének az esélye a paraméter vektor mozgatására változik. Kisebb lesz, meg nagyobb, ahogy húzogatom a paraméter vektor. Ez a minta viszont nekem bekövetkezik, itt van a kezemben, és erre akarok hagyatkozni, amikor paraméterbecsülés végében, az a 7-1-esre, meg arra 43-0-ra. Tehát hova húzogassam a paramétervektort, hogy a realizálódott minta egyébként a paramétervektor mozgatása során változó valószínűsége milyen legyen? Maximális. Ezért kézenfekvőnek, gondolom az ötletet, az elvet, ezért hívják úgy, hogy maximum likelihood módszer. Ha a logit paraméteret alkalmazza, logit regresszió paraméter becslésére, akkor maximum likelihood alapon becsült, elven becsült logit modell kap. Nézzük az elmondottakat a számok függvényében. Jó? A tábla utána erről szól. Ez volt a gondolatmenet, képezve a minta együttes bekövetkezési valószínűségét, ezt hív a minta likelihoodjának, bekövetkezési esélyének, amelyről tudom, hogy a paraméterek függvényében más és más, és keresd meg azt a paramétervektort, amely mellett ez maximális. Ezt járja az LX és az utolsó oszlop. Nézzék meg, hogy az első három fogariás csődbe ment. Látják? Sárgával van kiemelve az ilyen csődös társaság. A csőd valószínűséget kalkulálását megbeszéltük, tehát ott ők mind csődbe jutottak, ugye a hetek egyike, a likelihood függvényben, szorzatban, rájuk vonatkozóan a likelihood, az egyes esemény valószínű, a P, megőrzendő. Ezért nyitok egy új oszlopot, nevezetesen az utolsó előtti, azaz L azért van, hogy likelihood, az X pontban, a kovariásnak a likelihoodja, és szelektálom benne azt a valószínűséget, annak a valószínűségét, ami ott történt. Ha egyes történt az Y-ban, akkor szelektálom az utolsó előtti oszlopban az egyes esemény való, a cső való. Egyszerűen átkopisztam, látják? 0,80, 0,68, 0,061. Mert ők csődbe vett. Egy C, utána két C, és még egy C. Rájuk mind. Ezeket majd össze, ez a négy darab C, ezeket majd négyszer egymás után össze kell szólni ezt a csőd valószínűséget az 50 között. De jön két működő variáns, 0-0-0 hangkódolva, a csőd valószínűséget kalkuláltuk az előbb az egész oszlopot, ott látják az a 0,38 és a 0,08, de ők működnek, hát rájuk vonatkozóan a minta bekövetkezési nem akár a csőd valószínűséget használja, hanem a működésért, mert működik, azt mutatja a minta. Ezért szelektálom a magok lőfejével fogok hozni, és ha igaz csönd. Szelektálom a komplementer esemény valószínűségét. Nézd, a 0,38 helyett a 0,61 és a 0,91 került. Látják? A nullás esemény valószínűségét. Utána értelemszerűen járom az utat, még egy helyen megőrzem a csőd valószínűséget, ahol sárga van, egyébként a működés valószínűség. Tehát az utolsó előtti oszlopom tartalmazza mindenkire a saját sorsa bekövetkezésének a valószínűségét a mintában. Egyesekre az egyesért, ahol Y-ban egyes volt az egyesért, ahol Y-ban nulla volt a nulláért. Ez a 10 darab L érték, ez 50 cégre vonatkozik, csak van ahol 2-re, van ahol 20-ra, van ahol 5-re, tehát annyiszor szorozza össze az L-oszlopban lévő ellenet, ahány céget az F gyakorisági oszlop kér. De én nem fogok ötször összeszorozni, meg 20-tól ugyanazt a számot. Tehát mit tudom én, vannak 20-an, és akkor ott a 20-nál a 0,9134-et 20-tól össze kéne szorozni. Hát nem. Hatványozom inkább, tehát súlyozottan dolgozom. Ez ennyire triviális. És hogy ezt jelöljem a dián, az utolsó oszlopban ez történik, nézzék. Az a likelihood Tehát a saját sors eseményének a valószínű cégre Lightroom az F-ediken, tehát annyiszor szorzódik, ahányan vannak a variánsban. A 0842, ott egy cég van, első hatványa van, egyszer szorzódik. A 0686, ott ketten vannak, az akkor ott úgy folytatódik a szorzat, hogy 0.68-szor 0.68, tehát 0.68 a négyzeten. Ha tesz a 0.47. Oké? Okay. Innentől kezdve van magunk. Ahányan vannak a variánsban, annyiszor összeszorzódik ugyanaz a szám, hatványozódik egyszerűbben is. A maximum lightroom módszer fogja magát, és kiszámítja a minta együttes bekövetkezésének a valószínűségét, az ott mi, az L egyenlő, az a titok, az a lightroom érték, az egy szorzal. Ott a, van egy picike számnézé, 0.00 és 11 a jége. Az a fölötte levő 10 szám szorzata, de az a 10 szám szorzata az gyakorlatilag, mert hogy súlyozottan szerepel, hány vállalkozás szorzata, az 50. Tehát az a 0.00 és 11, L egyenlő, Lightroom egyenlő, az 50 darab valószínűség szorzata. És ha átírod az Excel-re, ott fönt a bal felső sarokban a három számot, paramétereket, ott a célcellával, hívjuk célcellára, szólerben, a cél elmozdul az a 11-re néződő. Hát én azt mondom a szólernek, hogy maximálja a célcellára. Keresse meg változó cella a három paraméter, és keresse meg azt a három paraméter, ami mellett az az L egyenlő szám a legnagyobb. És ezt itt állja a szolver, a mínusz 5.73-on, a mínusz 0.63-on és a 2.31-en. És az a szám, amitől nem tudok nagyobbat mondani, nem tudok nagyobbat kihozni, az a 0.00011. Ez a maximum lightroom-ből. Ehhez az kellett, hogy meg tudjam mondani minden egyes minta elemre, az eseményének a bekövetkezési valószínűségét. Meg azokat kell összeszorozni. Ehhez meg valószínűség eloszlás kell, valószínűség eloszlás ismerete, tehát a maximum likelihood el, mert benne a nevében, eloszlás típus függő. Akkor tudja használni, ha az eredmény változó eloszlása, az most Bernoulli folyamat, vagy binomiális eloszlás, ismert. Most ismert. Tök jó. Valósághű eredmény jön ki. A legkisebb nézetek módszere budaság. Nem alkalmazható. Látnak egy másik számot. Az iszonyúan fontos. Az most a közül fog forogni a mondani van. Alatta a 27.42 mínusz kétszer log, tehát ellen, lightroom, egyfelől numerikus könnyítés kedvéért, nem a lightroom-ot maximáljuk, mert az szorzat, hanem a logaritmusát maximáljuk, mert ugyan ott van a maximum helye, tehát a logaritmus a szigorú monoton transformáció, mert a logaritmálás a szorzatból összeget csinál, könnyebb numerikusan megoldani, hogy hol van az optimum helye a paraméter-vektornak, ez az egyik, tehát a log-likelihoodot maximáljuk, de tovább megyünk, és hogy később két versengő modell közül, tehát például, hogy kidobom az adósságot, és nem kell csak a nyereségesség például, tehát szűkítem a modellt, vagy nem, ahogy már megszoktuk, modell szelekciós tesztek megadása kedvéért a mínusz kétszer log likelihoodot minimálja. Megha a likelihoodot, log likelihoodot maximálja, akkor a mínuszát természetesen minimálja kell. az a likelihood, az egy piciri-piciri nulla és egy közötti szám, mint látják, természetesen, hiszen szorozhat össze rengeteg valószínűséget. Ebből következően nyilván a log likelihood az negatív lesz, viszont a minusz log likelihood és a minusz kétszer log likelihood az meg pozitív. Tehát ez a 27,42 ez egy minimális. Hívjuk úgy a későbbiekben, hogy a célfüggvény konvergált értéke, fogom mondani. Ezt fogjuk minimálni. Pozitív szám 27,42, és meddig tud ez csökkenni vajon? De ezzel most már látszik, hogy még akkor lett volna jobb, hogyha nem 27,42, hanem 20. 18. De nem tudott oda eljutni a csak a 27,42-ig tudtam én, mert az az optimum hely. De ad abszurdum gondolkodva, mi lenne az a minimális érték, amihez ennek tartania kéne, hogy tudják, mire gondolok, hogy mint a legkisebb érzetek módszerénél, a zéró hiba az lenne a tuti. Nem hibázna a regresszió sehol, és a hiba négyzet összeg nulla lenne. Az a határa a célfüggvény javításának ott. Azt a modellt úgy hívtuk, hogy perfekt előrejelzésű, de úgy is, hogy szaturált, tehát paraméterekkel teljesen feltöltött modell, ahány mintabeli információt akarok reprodukálni tökéletesen, annyi paramétert igényel, de ennek nyilván nincs értelme, de viszonyítási alapra nagyon jó, hogy a tökéletestől hol álltam meg. Mennyire közé tettem meg a tökéletest? Tehát például, hogy a reziduális nézetösszeg mennyire van közel nulla. Ez a kérdés itt ugyanígy felmerül, hogy 27,42 tudott a minta alapján az algoritmus produkálni, és mennyire, mitől maradtam el? Mi a perfect modell? Na, mi a perfect modell itt ebben a a szaturált modell nem triviális megfogalmazni mindig, hogy mi a szaturált modell. Mi a szaturált modell itt? Elegyenlő egy... De miért? Tényleg így van, elegyenlő egy ebben a megközelítésben. Ha mindenkire saját eseményét a modell egységi valószínűséggel jel. Akkor fogja magát, és a lightning-osztom, hogy mindenhova egyesti. Összeszorozza, akár 5-et, akár 4-et, egyes lesz. És akkor mi lesz a minus 2-szer log lightning-ból? Nulla. Tehát most lehet mondani, hogy a szaturált modell konvergált célfüggvény értéke, mint viszonyítási alap, a nulla, tehát ez a 27,42 a nullához képest át meg fölötte. De pozitív, tehát mert a mínusz kétszer log likelihoodnak csökkennie kell. Hú, egész jó a részidő. Bele fogunk félni. Fölmerül a kérdés, hogy ez a 27,42 százalékosan, mint R négyzet tartalmú mutató mennyire közelítette meg százalékosan a perfect modell determinációs segítható kérdés. Azt tudja, hogy 27,42-re maradtam el a nullától, annyit kellett volna még bejönni. Mit kellene még tudni hozzá? Hogy honnan indult el föntről, följelről a minusz kétszer log likelihood. Miért lett 27,42 raj? Mert támaszkodtam nyereségszintre, és támaszkodtam az adósságszintre, többlet információra. Ezeket az információkat használtuk fel a modell. Hát mihez képest csökkent le, mely másik modellhez képest akkor, ha már a szaturált modellt így fölismertük? Az üres. Null modell, üres. Mire nincs magyarázó változó. Az üres modell, az pedig ebben a kérdéskörben, emlékeztem, mondom a analógiát, amikor a használt lakások kínálati ára volt, és volt egy csomó X-ünk, jó kis X-ek voltak, és jól megközelítettük a kínálati árakat, de ott is volt egy üres modell, ami rossz volt, nagy hibával dolgozott, melyik? Az átlag. Konstans előrejelzést ad mindenkire, és ott éppen az átlag. Na hát itt akkor mi a, itt mi a analógia? Ha nincs X-en, akkor mit tud mondani? Csőd valószínűségre. Nem mondják meg a vállalkozásnak az eredmény adatait. Itt is az átlag, csak itt most speciális átlagról van szó, nevezetesen az egyeseknek és a nulláknak az átlaga, tehát a binális átlag, az még nem más, mint a 50 cég között a relatív gyakoriság. 14%. Nem egy jó becslés, de nem tudok más mondani, ha nem mondjátok meg, hogy mennyi a nyereség és az adósság, akkor széttárom a kezem, azt mondom, hogy annyit tudok, hogy 14, azért tudok mondani csőd valószínűséget, mert tudom, hogy 14% ment bőlbe, nem mondok 70%. Tehát a mindenkire egyforma konstans csőd előrejelzés az a 14% ergo, a többiekre a működés valószínűsége az 86. Kész. Megmondható a üres modell minusz kétszer log-like-ja. A szaturátét már tudom, hogy az nulla. A konkrét modellemét pedig megmondta az Excel, hogy 27.42. Feladat. Határozd meg az üres modell minusz kétszer log-like módját, és add meg százalékosan, hogy hol van a 27.42 a két szélső állópont között, és kapok egy determinációs együtthatót. A dia címe nem jó. A dia címe az kéne, hogy legyen, hogy pseudo, mondom a dia címét, a alternatív címét, pseudo R4-zed. Csak nem R4-zed. És de látják, hogy majd ott lesz a jobb alsó sarokban a végeredmény, az a titka ennek a diának, és a 27.42-t már tudjuk, a szaturált modell nulláját megbeszéltük, és a harmadik pont, az már holnapra és holnap utánra nagyon fontos, a számon kérdése meg elképesztően fontos dolog. Most ki kell, hogy kalkulálnia kell az üres modell, mínusz kétszer log-like módját. Hogy mihez képest javult a 27.42, azt tudjuk, hogy a nullát nem érte el. De honnan indult? A kalkuláció a harmadik pontban mutatja az ilyen, hogy üres, úgy fogjuk hívni majd a programcsomagok úgy hívják, hogy intercept only, modell esetén a likelihood függvény értéke, nézzék, ha csak tengelymetszet van a modellben, akkor nincs X, ezért üres, és akkor konstans lesz az előrejelzése, majd 14%. A bekeretezett, nézzék, a bekeretezett P kalap, maximum likelihood, tehát hogy maximum likelihood becslés, ha nincs x1, x2, ott van, hogy a relatív gyakorisága az egyeseknek a mintában, kiolvasom, ha nem lehet, mert nincs odaírva, hogy n1 per n. N a minta méret, az az 50. n1, az pedig az egyesek száma a mintában, tehát most a 7 per 50, És ez a likelihood, a minta likelihood, ez annyira triviális, most már megbeszéltük, 50 cégre össze kell szorozni a 50 számot, csak most a 7 csőrösnek egyforma. Nézzék csak, P. Ott van, hogy L egyenlő, csak a tengelyedszettől függ, és P az N egyedikkel, nem PX. Hát nem tudom a cégnek az X adatát, nem mondták meg. Mindenkire egyforma. Tehát P a N egyedike, a hetedike, 0,14 a hetedike, szorozva 0,86 a hanyadikon, a 40 a harmadikon. Így néz ki az 50 elemű szor, 50 tényező szorba. Csak súlyozottan felírt a tömeg. Tehát a likelihood nincs kijelölve csak a mínusz kétszer log likelihood, ezért mondom, jó, 0,14 a hetediken, szóval 0,86 a 46. Ennek kell venni a mínusz kétszer logját, az már ki van írva, nézzék, mínusz kétszer log likelihood, őrült fontos kategória. Ha valaki meg úgy hozza a sort, hogy statisztikai programcsomagokat fog használni valahol, a statisztikai programcsomagok ilyen mínusz kétszer logálik, hogy úgy nyelven beszél. Azért előtettem. Tehát akkor látnia kell, hogy ugyanerről van szó. A mínusz kétszer logálik, hogy az mínusz kétszer, és a logaritmálás miatt nézzék meg, a 7-szer elem 0,14, meg 43-szor az elem 0,86, és kijön nekem, konvergált célfüggvény értékre, üres modell esetén, a 40,5. Tehát ez a buli, ez 40,5-ről indult, x1-x2 bevonásával lekúszott 27.42-re, de nem érte el a nullát. Ha még jobb magyarázó változókat, vagy többet, több paramétert használva, akkor lejjebb lenne 12-ről, mit tudom én hova. Közelíteni a nullát. Hát nekem most be kell érnem ennyivel, de kértem, hogy mondjuk meg, hogy százalékosan hol járok ezen a úton, két végpont között. Hát fogjuk, mennyit lett, mennyit javult? 40,5 mínusz 27.42 javult. Odáig csökkent le. Mennyit javulhatott volna az abszurdus? Magát az egész 40,5-öt. Hát elhozta 40,5-tel azt a javulást. És azt kapja, hogy 0,323. 32,3%. Elnézett. Pseudó. És úgy hívják, hogy meg fog jelenni egy későbbi dián, ez a megfagdemű. Pseudó elnézett. Amit most elhangzott, ez a szaturált, konkrét és üres dolog, ez számítandó. Ez egy ilyen rutin jellegű kérdés a céljában. Biztosan lesz, de már volt el tűnt. És elérkeztünk egy újabb modell szelekciós elvhez. Tudják volnák, val, f, for, Lagrange multiplikátor, ami többen. Most egy harmadik elvér. Ez a likelihood, maximum likelihood módszer, paraméterbecsülési módszer alkalmazását feltételezi, amikor az került alkalmazásra a paraméterbecsülés során, utána alkalmazható modell szelekcióra. A már megismert probléma az egymásra ágyazott modellek közötti választás, tehát a NESTI hipotézisek, NESTI paramétereiben egymásra ágyazott modellek közötti válogatás. Végig mondanám még egyszer a jól ismert szöveget, hogy van egy aktuális modellünk, ezt úgy hívjuk, hogy megszorítást nem tartalmazó, tehát meg nem szorított modell, a becsült modell, és ha ezen valamilyen korlátozás, hipotéziseinknek megfelelően valamilyen korlátozást hajtunk végre, akkor kapunk egy korlátozott vagy megszorított modellt, ami úgy is lehet, hogy szűkebb, úgy is lehet, hogy csak mások a paraméter értékek, tehát megszorítást tartalmaz. Magyarán a megszorítás azt jelenti, hogy nem hagyom az algoritmust, hogy minden létező a szereplő paraméter a lehető legoptimálisabbá tegyen. Mert az a maximum likelihood pont. Ha meg korlátozást teszek a paraméterekre, nem hagyom az algoritmust, a minusz kétszer log-likelihoodot addig letornázza, ameddig csak lehet. Rosszabb lesz a modell. Tehát van egy megszorított modellem, és egy meg nem szorított modellem. A meg nem szorított modellnek jobb a célfüggvény értéke, mint a megszorítotté, optimálisabb. A minusz kétszer modellben ez úgy jelenik, hogy a szűkebb modell, most itt beszélünk így egyszerű módon, a szűkebb modell legmagasabb a minusz kétszer modellben, a bővebbi modellé pedig látjátok, hogy te mondtam, hisz egy 10-2 lement 40-27-re, annak meg kisebb a minusz kétszer modellben. Én most veszek egy ilyen egyszerű hipotézis példának erre a egymásvágyodásra, és azt mondom, hogy nullázzunk le néhány paraméter, vagyis hagyjunk ki néhány magyarázó változót a modellből, azt teszteljük, hogy nincs rá szükségünk, nem relevánsabb. A null hipotézist nagyjából kiolvasnám, annyit akar mondani, hogy a nem releváns változókat szedjük a változó szett végére, csoportosítsuk oda, és induljon a Q plusz 1-től az X, Q plusz 2-en át a Q plusz n-ig, és a hozzájuk tartozó koefficiensek egyszerre 0. Ezzel nem mondtam más, mint azt, hogy ez az m számú magyarázó változó, azért jelöltem így, hogy tudjunk beszélni a darab számról, 1-től n-ig, ez az m számú magyarázó változó a modellben irreleváns. Az alternatív hipotézis, hogy van köztük legalább egy, amelyik bevonuló. És itt következik a kettes pont mutatja az új tesztnek a teszt statisztikáját, a likelihood arány teszt statisztikát, és még ha már megjelent a szó, aláhúznám, a dián is aláhúztam, de kiemelném, hogy az FLL nagymintás L, csak nagymintás esetben ad megbízható paraméterbecslést és hipotézis vizsgálati következtetést. Tehát a nagymintás, azt itt most a szemem megakadt rajta, hangsúlyozom. Likelihood arány teszt L, amelynek a teszt statisztikája, amit látják, kinézett eloszlás alkalmazására vezet, M szabadsági fokkal éppen, tehát ahány korlátozást teszek a meg nem szorított modellre. Most itt a mi példánkban M magyarázó változó kihagyásáról van szó. És nézzék csak, annyira egyszerű, hogy veszi a mínusz kétszer log-likelihoodját a megszorított modellre, tehát a magasabbikat, az a mínusz kétszer elem L H0 alatt, az a nagyobbik. Minusz kétszer logás pozitív, természetesen. És utána veszi a H1 alatt a jobban javított, engedtem javulni H1 alatt. Minusz kétszer log-likelihood, ez egy kisebb szám, pozitív. Fogja magát és a nagyobbikból kivonja a kisebbiket, ennyi, ilyen egyszerű. És a különbséget, ha látja, az kivégzett eloszlás, ami tesztelendő, hogy nagy vagy kicsi. Hát nyilvánvalóan, hogyha nagyon eltávolodik a kettő egymástól, akkor különbözik a két modell egyébként, hogy egymáshoz közel vannak. Tehát a döntés megint csak egy kivégzett teststatisztika zéró távoli vagy zéró közeli voltára vezet, tehát szignifikáns vagy inszignifikáns voltára. Bármelyik két modell esetén használható. Csak futtasd le a maximum likelihood becslést a szűkebbiken is, meg a bővebbiken is, Nézd meg, hogy a program mit írt ki oda a pozícióban, hogy mínusz kétszer log likelihood, nyomom ki a kettő nagyobbikból a kisebbikből. Számolod meg, hogy hány paraméterben különbözik. És teszteled le, hogy nagy a különbség, vagy kicsi a különbség. A dia most kiemel két ilyen modell szelekciós elvet, vagy modell összevetési helyzetet, két speciálisra hívja fel a figyelmet, a függetlenség vizsgálatra és az illeszkedés vizsgálatra. A függetlenség vizsgálatnál a jelen modellet, amit becsültem, x1x2, ugye, keresség és adósság tekintetében, a vele összevetésre kerülő az üres modell. Tehát H0 az üres modell, az egy megszorított modell, ugye, tehát annak rosszabb a célfüggvény értéke, magasabb van a célfüggvény érték, és az a kérdés ilyenkor, hogy láttuk a mínusz kétszer modlákni úgyját mindkét modellnak, az üresét is számoltuk az előbb az R-négyzethez, a 27.42 pedig ismerjük a paraméterbecsülésből. Tehát a függetlenség vizsgálatnak a két hipotézisében egyfelől az üres modell van, mint javítandó, és a jelen modellünk, amit becsültünk, a megszólított, hogy kérdésfeltevés, hogy jelentősen eltávolodtunk-e az üres modell mínusz kétszer log-likelihoodjától, vagy nem. Ha nem távolodtam el jelentősen, kicsi az R négyzet, akkor az független x1x2 az adósság, hogy a fő kimenettől. Akkor az adósság és a nyereség független attól, hogy csődbe megy vagy nem. Ezért függetlenségvizsgálat nevezik. A függetlenségvizsgálat azt célozza, hogy jelentősen eltávolodtam el az üresnek a 40,1-től lefelé. A kérdésfeltevés, másik kérdésfeltevés, az pedig az illeszkedés vizsgálatunk. Az illeszkedés vizsgálat azt mondja, hogy a szakurált modell viszonylatában teszteli a konkrét x1x2 modellünket, aminek nulla a mínusz kétszer log likelihood értéke, azt pedig azt teszteli, hogy jelentősen elmaradtunk-e, vagy nagyon közel kerültünk a perfect modellhez, a szakurált modell célfüggvény értékéhez. Ez az illeszkedés vizsgálat. Ha közel kerültünk, akkor jól illeszkedik a modell. Ha közel kerültünk, akkor milyen a két likelihood közt, a mínusz két százalék likelihood a különbség, ha közel került a nullához, hogy kicsi, jól illeszkedik. Tehát az illeszkedés vizsgálatnál milyen kivételes statisztika preferál, ott a kicsi, hogy közel legyen a tökéletes. Na és a függetlenség vizsgálatnál, hát ott azt nézem, hogy az ürestől mennyire távolodtam el. Hát az ürestől meg, attól meg szeretek jó messze kerülni, tehát ott a nagy kinézet érték a preferál. Úgyhogy nagyon figyelniük kell majd, hogy illeszkedés vizsgálatról beszél, vagy függetlenség vizsgálatról a teszt, mert a kis p value, vagy a nagy p value szereteit most megfordulunk. Egyiknél a magas p value a jó, másiknál a pici. Eddig mindig az volt, hogy az a jó a modell szempontjából a pici. A kinézett statisztikának a sűrűség függvénye az skic-szerűen emlékeztet az F. Statisztikai F-feloszlásnak a sűrűség függvénye egy ilyen balra felde, nyilván csak pozitív értéke fölvehető, de ezzel már foglalkoztunk több helyen. No hát, lakozzunk, javaslom. Locsit modell jellemzése a mínusz 5,73, a mínusz 0,63 B1 és a 2,31 B2 modellről beszélünk továbbra is, elismétlődik a számok, és hogy visszatérjek az előző gondolatmenetekhez, az előző dia aljához, ezért az információknak a második blokkjával kezdem, mert itt jelenik meg három modell konvergáciafüggvény értéke, ott, hogy mínuszt nézzék csak, második tábla, bal oldala, Bundesszakfit kinézet, tehát illeszkedés vizsgálat kinézet, és utána jön a függetlenség vizsgálat blokk. A dolog fontos, NAPO alapra és polnoki tábla. A három modellemből kettő van kiírva, a konvergált célfüggvény érték a modell mínusz kétszer elem L oszlopában van publikálva. Ha csak tengelymetszet van a modellben, látják, A, akkor már az előbb általunk kézzel kiszámolt 40,5-öt látják. De ő is egy illeszkedés vizsgálati mérték, ha az üres modellt vetem össze a perfekttel, tehát a perfekté 0. Azt követően bevontam x1-x2 változókat a modellbe, hogy javítsam a csülden ürejelzéselet. A B1 és B2 paraméterek vannak már a modellben. Láttuk, hogy 27.42 a konvergáciafüggvény érték, és nézzék meg a tábla struktúrájában a későbbieknek fontos lesz, hogy ott van fölött, hogy mínusz kétszer moglákjunk. A mínusz kétszer moglákjúr az mindig Bundesszakfit statisztika, mert a nullához képest értelmezhető. És nézzük meg, hogy jelentősen eltávolodtunk-e az üres modelltől. Hagyjuk végre függetlenségvizsgálatot. A harmadik modell nyilván nincs kiírva, mert mondtam, hogy három modell a célfüggvény értékei vannak el. A harmadik nincs kiírva, mert az a nulla. Az a szakadás, ezt nem kell kívülni. Első megközelítésben nézzük a függetlenség vizsgálatot. Aminek a null hipotézise, föl van tüntetve, H0, mind beta 1, mind beta 2 egyszerre 0. Tehát vele szemben üres modell húzom meg. Ehhez illesztem az üres modellt, megkapom a 40,5-es mínusz kétszer moglákjúrnak. Illesztem a 3 paraméteres modellt, megkapom hozzá a 27.42-es mínusz kétszer moglák, tehát lecsökken. Kettő közt a különbség, ott van publikálva, hogy függetlenség kinézett, látják, 13.08. Tehát arról átférek a B1-B2-re, M plusz két paraméter hatására 13.08 a javulás. Ez volt az M4-zetben is, amikor a rendezetet számolt. Tehát a függetlenség kinézett statisztika számított értéke, a két mínusz kétszer moglákjúr különbsége, az 13.08. Két paraméterben különbözik a modell, kettő a szabadsági fok, és nézzék csak, P-value, a 13.08 2-es degree of freedom mellett az 0.001. Picike szám, picike P-value, tehát mit mond a teszt? Alternatív hipotézisre utal a teszt, szignifikáns 13.08-as kinézett statisztikának, vagyis mit mond? Jelentősen eltávolodtál üres modelltől. X1 és X2 közül vagy az egyik, vagy mindkettő fontos a modellben. Mind a kettőt egyszerre ne vagy be. Ez volt a függetlenség vizsgálat ez. És most az illeszkedés vizsgálat tesztünk a 27.42. De zöldet ki van írva. A 27.42 milyen messze van a nullától? Tehát a perfect modelltől. Bundesszakfit teszt. És természetesen 27.42-re van a nullától, tehát a konvergáció függvényérték az már megadja a kinézett statisztikát, csak meg kell mondani a szabadsági fokot. A szabadsági fok pedig n, a két paraméter, a két modell paraméter számosságában a különbség. Hát itt a én jelen modellem tartalmaz 3 paramétert. Meg kéne mondani, hogy a perfekt szaturált modellhez hány paraméter kell, hogy ki tudjam vonni. Ahány mintabeli információt maradék nélkül reprodukálni akarok annyi, és itt 50 cég van, 50-re kéne korrekt, teljesen pontos valószínűség, az hány paraméter? Ötven cég van, 50 elemű a minta. Első megközelítésben azt mondanánk, hogy 50 paraméter kell, és akkor 42 szabadsági fok. De nem annyi kell, mert meg uvariásra megmondtam, hajszál pontosan, akkor ott mind a 20-ra egyszerre megmondtam. Most 10 paraméter elég. Ezért a perfect model és a illesztett modell közötti paraméter az 10-ből 3, azért van ott a DS-ben a 7-es. Figyelem, erre van csak, meg kell majd mondani a pontosan, és ha igaz hamisban, ha nem 7-et ír, akkor az nem jó. Tehát nagyon gondolja majd meg, hogy a perfect modellhez hány paraméter kell. Természetesen, ha nem lennének egyformák az 50 vállalkozásban, mert mind különböző X-ű lenne, akkor meg lehetne. De így nem. Mert ez így egy kísérletelvetés. Csomó egyformán. Hát, mit mond a 27.42-es érték 7-es szabadsági fok mellett? Nézzék, a P-value kékkel ki van ott írva. 0,000. Ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy jaj, de jó, van modell, mert pici a P-érték. Hát itt nem jó, azért nem jó, mert azt mondja, hogy a 27.42 az egy milyen szám, ebben szabadsági foknál, az egy szignifikáns kinézett érték. Vagyis nagy. És ez egy távolságot tökéletestől, az meg nem jó, ha nagy. Tehát itt azt mondja a P egyenlő 0,000, hogy nem jól illeszkedik a modell a mintához. Van még egy változó szignifikáns, vagy inszignifikáns a modellben hipotézis vizsgálati lehetőség. Hátralévő 5 percben olyan kevés mondani, hogy lehet lassítani egy kicsit. Ez pedig az első táblában foglalt információ. Paraméterek, a jól ismert paraméterek már. A jól ismert koeficiens oszlop megnevezés, standard hibát, az SE, az a paraméter standard hibája, és kinézett statisztika értékek a következő oszlopban. Szabadsági fok 1, és látják a T értékeket a megfelelő paraméterek során. A hasonlóan a T statisztikához, a QRS-nél megismert T-statisztikából. Itt is lehetőség van paraméterek ilyen szeparált parciális tesztelésére, változónként külön-külön, ahol a nullhipotézis csak egyetlen X paraméterére vonatkozik, például 3 beta 1 egyenlő 0, vagy P és akkor a B1 paraméter teszteléséről van szó, vagy 3β2 paraméter egyenlő, és akkor csak a β2 paraméter teszteléséről van szó, tehát x-ről az x2-ről, és járható út a szeparált tesztelésre, t-statisztika analógiájára. Ha ismert a paraméter standard hibája, mínusz 0,63-nak a standard hibája, látják 0,24, hogy osszuk el, ahogy megszoktuk, koeficiens per standard hiba, csak nem állunk meg a t-statisztika, vagy a z-statisztika számításának az útján, a mínusz 0,63 per 0,24-el, hanem mi csinálunk, mint látható a nagyságrendből, 4-re emelik, és kap egy szabadságfokú kinézett statisztikát, a 7,01-et, a adósság változó paraméterénél pedig a 2,31 per 1,44 négyzeten, és kapja a 2,59-es kinézet. A magasabb kinézet statisztika, akkor szignifikánsabb paraméter, fontosabb változó. Alacsonyabb kinézet statisztika, csak úgy, mint a t-statisztikánál, akkor inszignifikánsabb kinézet, nem fontos a változó, tehát a parciális képpróba analógiája. A szabadsági fok itt mindig 1, azért, mert egyetlen paraméterre vonatkozik a megszólítás. H0β1=0, vagy H0β2=0. A P értékeket látja, 0,008. Itt természetesen az a jó, ha szignifikáns a paraméter, tehát itt a pici P érték újra a preferál. A 0,008 az kisebb minden szokott szignifikancia szintje, tehát úgy tűnik, hogy a jövedelmezőség szignifikáns hatásra korol. De nézzék meg, hogy az eladósodottságnál a P-érték 0,108, 10,8%, az pedig minden megszokott szignifikancia szintén magasabb, tehát az adósság úgy tűnik, hogy ebben a modellben elhagyható inszignifikán. Na hát, ezeken kell elgondolkodni holnapra és holnap utára, hogy hatékony legyen a gyakorlat. Köszönöm, hogy figyelmet.